Az Úr irgalma végtelen, ezt folyton érzem én. Habár nincsen semmi érdemen, ő mégis hord kezén. Nincs arra szó se gondolat, mi jóval áld az Úr. Ha lankadok, ő szárnyat ad, és terhem mind lehull. Láncom lehull, szabad vagyok, mert az Úr veszni nem hagyott. Kegyelme tartja meg életem, az Úr irgalma végtelen. És az a jó, tudjátok testvérek, hogy ezt meg is tapasztaltam. Olyan sokszor átéltem azt, hogy az Úr irgalma végtelen. Ő megszabadította az én életemet, és újjátette teljesen. Egy igét szeretnék nektek felolvasni Ézsaiás könyvének a 60. részéből. A 60. részéből olvasnám az első három. Kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt. Mert imé sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket. De rajtad feltámad az Úr, és dicsősége rajtad megláttatik. És népek jönnek világosságodhoz, és királyok a néked feltámadt fényességhez. Testvérek, hiszem, hogy ez az Úr szava ma hozzátok. Kelj fel, és világosságodj. Világosodjál, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt. Ezt akarja az Úr elvégezni a ti életetekben. Hadd beszéljek egy kicsit magamról, többen ismertek. A pécsi gyülekezetbe születtem úgymond be, a szüleimen keresztül, akik oda jártak már a gyülekezetbe, és most már több mint 50 éve vagyok a gyülekezetnek a tagja. Bár ott nőttem fel, de mégis eljött az idő, amikor éreztem, hogy nekem is döntést kell hozni az én szívemben. És be kell hívnom az Úr Jézus Krisztust, hogy ő legyen az én életem ura. Ez 20 éves koromban történt meg, és az Úr megváltoztatta az ő életemet. Betöltött az ő szellemével, és egy új dolog indult el az én életemben. Egy új úton indult el engem Isten. Később megnősültem, 4 gyermekünk született, 4 lányunk van, és amikor a 3., 4. gyermekünket bemutattuk, ők egy ikerpárunk van, akkor azt mondta a Kázbér testvér nekem a gyülekezetbe, hogy nem mindenkire bíz az Úr 4 lányt. És ezt nem felejtem el, és az Úr azóta is elém hozza ezt, és kaptam tőle egy igét. Olvastam az apostolok cselekedetét, és olvastam Fülep evangélistáról, akinek a családjáról csak egy mondat van, 4 lánya volt, és mind profétáltak. És azóta ezt az üzenetet hordozom a szívemben, és azt szeretném, hogyha az Úr ezt elvégezni az én gyermekeimmel, hogy én és az én házam népe az Úrnak szolgálnánk. Ezt szeretném, és ezért imádkozok, hogy az Úr végezze el ezt az ő szívükbe és a mi szívünkbe is. Csodálatosak ezek az igék, amiket felolvastam, és az Úr ezt helyezte a szívemre, hogy ezzel szolgáljak ma közöttetek. Hiszem, hogy az Úrnak nagyon jó terve van, nem csak a személyes életetekkel, a gyülekezettel, hanem ezzel az egész várossal. Ézsaiás proféta Krisztus előtt körülbelül 700-ban élt, és ez körülbelül, vagyis több mint 2700 évvel ezelőtt volt. És azon gondolkodtam, 2700 éves ez az ige. De ma is ugyanolyan erővel és hatalommal és üzenettel rendelkezik és szól hozzánk. Hogy lehet ez? Azokból az időkből nagyon sok írás biztos, hogy volt, de kevés az, ami megmaradt, és kevés az, amelyiknek ilyen üzenete van még ma is. De tudjátok, Ézsaiás ezeket az igéket az Úrtól vette. És azt olvassuk az Isten igébe, hogy ő tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Nála még a változásnak az árnyéka sincsen. Tehát ezért az az ige, ahogy szólt az emberi szívekhez 2700 évvel ezelőtt, ugyanúgy szól ma is hozzátok. És így Istennek ugyanúgy van üzenete ezen keresztül ma is hozzátok. Hogyha elolvassátok Ézsaiás proféta könyvének az első részét, akkor ott láthatjuk, hogy Ézsaiás, Uzziás, Jótám, Akház és Ezékiás király idejében élt. Tehát lehetősége volt több király idején keresztül szolgálni az Urat. De hogyha elolvassátok az igében ezeket az időszakokat, akkor azt látjátok, hogy az volt jellemző Izrael életére, hogy ugyanaz a hullámvölgy, ami előtte volt, ezeknek a királyoknak az életében is ezt tapasztaljuk, hogy volt, akik az Urat szolgálták, volt, akik nem. Uzziás király egy olyan király volt, akiről azt írjuk, hogy az Úrnak szolgált. És ezért az Úr nagyon megáldotta. Minden területen áldott volt. De az élete vége felé felfuvalkodott. És azt olvassuk az igébe, hogy bement az Úr templomába, és ő akart füstölögtetni az oltárnál, a füstölgő szolgálatot ő akart elvégezni. És a papok rászóltak, hogy ez nem a te feladatod. És azt olvassuk az igébe, hogy ő felfuvalkodott. Isten ezért megbüntette, és egy poklosság jött az ő homlokán, és elkülönítve így élte az életét. Következő király Jótán volt az ő fia, őróla is azt olvassuk, hogy ő is az Úr akarata szerint élt. De nála már a nép nem követte teljes szívvel az Urat. És egy érdekes dolgot olvasunk, hogy Jótán nem ment be a templomba. És az jutott eszembe, hogy volt egy félelem benne, mert látta, hogy az apukájával mi történt. És valahol azt láttam, hogy az ő szívében elindult egy távolodás az Istentől. És ezt látjuk, hogy a nép is kezdett eltávolodni az Úrtól. És Akház pedig már egy olyan király volt, aki nem az Úr akarata szerint élt, hanem elkezdte azokat az isteneket szolgálni, akik ott éltek ezen a földön. És a következő király, aki még Ézsaiás király életében uralkodott, Ezékiás király. Ezékiásnál viszont azt látjuk, Ezékiás mindent lerombolt, helyreállította és megtisztította az Úr templomát, helyreállította a léviták szolgálatát, és mindent igyekezett az Úr akarata szerint cselekedni. Tudjátok, eszembe jutott az, hogy Mózes 5. könyvébe olvassuk, és ezzel Izrael tisztában volt, hogy az 5. Mózes 5. könyve 28. részében van megírva, hogy Isten szólt az ő népéhez. Hogyha engem követtek, és az én parancsolataimat megtartjátok, akkor áldásban részesültök. Az én áldásom lesz a ti felkelésetekben, lefekvésetekben. Ott az ige leírja, hogy minden dolgotokban. De ha nem engem követtek, akkor az átok lesz a ti életeteken. És mégis Izrael, látjátok, az áldás örökölhették volna. Az áldásban élhet, de sokszor azt látjuk, hogy mégis nem ezt választott, hanem az ő szívük elfordult az Úrtól. És olyan utálatos dolgokat tettek, amiket azok a népek tettek, akik ő előttük ott, és ezzel bosszanták Isten. És azt látjuk, hogy ezeknek a királyok napjában Ézsaiás volt. Nagyon jó olvasni Ézsaiás királynak a történetét, az, hogy ő hogyan, azt olvassuk, az Salamon óta nem volt olyan nep Ézsaiás király idejében, amikor megtisztítottak, mint és elkezdték teljes szívvel szolgálat, és elkezdtek. Az igében, ha utána néztek, most pontosan én sem tudom, de körülbelül 200-300 év. Micsoda idő ez! És ez nélkülözéssel telt sokszor Izrael életében, mert nem keresték teljes szívvel az Urat. És az Isten ezeken az igéken keresztül szólt hozzám is, hogy vajon hogy van a mi életünk. Tudjuk azt, keresztény emberként, hogy micsoda áldásban részesülhetünk, ha az Urat követjük. És sajnos mégis sokszor nem ezt választjuk. Engedetlenségben élünk, és megyünk a saját fejünk után, és ennek megvannak a következményei. És nem az áldást örököljük, hanem sokszor az átkokat. És amikor láttuk sajnos, hogy keresztény emberek életébe a generációkon keresztül nem mindig az áldás öröklődik, hanem ott vannak a bűnök, amiknek átkok és nehézségek a következményei. De Istennek nem ez a terve. Ő nem ezt akarja, hanem azt akarja, hogy az ő népe helyreálljon. Ebben az időben, amikor Ézsaiás élt, úgy gondolom, hogy kevesen voltak. Voltak biztosan, bár itt az igében azt annyira nem látjuk, olyanok, akik végig teljes szívvel az Urat követték. Ézsaiásról azt olvassuk a 6. részben, hogy amikor Uziás meghalt, akkor Ézsaiás életében történt valami. Látta az Urat, ahogy ül az ő trónszékén, és látta, hogy a szeráfok körbe vannak és dicsőítik őt. És történt egy dolog, az egyik szeráf egy parazsat vett le az oltáról, és megérintette Ézsaiás száját. És Ézsaiás életében ekkor történt egy változás. Az ő életében megváltozott az ő szíve. Megszabadította az Úr az ő bűneitől. És az Úr megkérdezte Ézsaiást, kit küldjek el a szolgálatban? És Ézsaiás azt mondta, hogy küldje el engem. És tudjátok, az Úr ma megkérdez ugyanígy titeket is. Kit küldjek el Komló városában, hogy az embereket elérjem? És az Úr várja azokat, akik azt mondják, hogy küldje el engem. Látjuk azt, hogy ezután Ézsaiás, hogyha elolvassuk az igét, minden időben igyekezett az Úr szavát hirdetni. Nem mindig tetszett ez a királyoknak, mert ez nem mindig volt előnyös. Ezért Ézsaiásnak voltak nehézségei is. De ő igyekezett az Úr akaratát megvalósítani. És az Úr tervét megvalósítani ebben a helyzetben. És én hiszem azt, hogy Isten, hogyha vannak ebben a gyülekezetben olyanok, akik igen tudnak ma mondani, és azt tudják mondani, hogy Uram, küldj el engem, használj engem, akarlak téged teljes szívvel szolgálni, akkor az Úr csodát tud tenni ebben a városban. Lehet, hogy azt hiszitek, hogy maroknyi nép vagytok, kevesen vagytok. De az Úr elém hozta Gedeon történetét. Ismerjétek jól ezt a történetet. Izrael abban az időszakban nagyon nehéz helyzetben volt. Sanyargatták őket a midianiták. És tudjátok, amikor valami termésük volt, és aratni szerettek volna, akkor jött Midian, és elvitt mindent. És nélkülözött Izrael. És az Úrhoz kiáltottak, azt olvassuk az igében, és az Úr meghallgatta az ő kiáltásukat. És megjelent Gedeonnak, és Gedeont elhívta arra, hogy rajta keresztül akarja megszabadítani Izraelt ez alól a leuralás nyomás alól. És hogyha tovább olvassuk az igét, látjuk, hogy Gedeon engedelmeskedett, mellé csatlakoztak sokan Izrael népéből, hogy szembeszállnak Midiánnal. 32 ezeren voltak, amikor az Úr azt mondta neki, hogy nincs nekem szükségem ennyi emberre. Mondd meg a népnek, hogy aki fél, az meg vonuljon vissza. És azt olvassuk az igébe, hogy ekkor visszatért 22 ezer ember, és maradt 10 ezer. És az Úr azt mondta, hogy még ennyi emberre sincs szükségem, hogy én szabadulást hozzak. Amikor a pataknál inni fognak, akkor majd szólok, hogy kik lesznek azok, akikkel én el akarok menni, és a szabadulást el akarom végezni. És tudjuk jól, hogy kétféleképpen ittak a patakból, és akik az ő nyelvükkel ittak, azokat választotta ki az Úr, 300 fő volt. És tudjátok, ezzel a 300 fővel szabadulást hozott az Úr. Ők le tudták győzni Midian seregét, de az Úr járt előttük. Ő harcolt mellettük, ő harcolt velük. És azt helyezte az Úr az én szívemre, hogy így akar az Úr mellettetek harcolni. Ne érezzétek úgy, hogy kevesen vagytok, hogy egy maroknyi nép vagytok. Ha ti odaszánjátok a ti szíveteket, akkor az Úr fog titeket használni. Nem olyan egyszerű ez a szolgálat. Hadd beszéljek magamról is egy kicsit. Egy időszakot átugrottam az életemben, miután megtértem, egy pár évvel később, emlékszem, talán 96 karácsonya lehetett, amikor olvastam egy könyvet, Catherine Kuhlmannak a könyvét, Isten ma is megteheti. Lehet, hogy ismeritek ezt a könyvet. Arról szól, hogy Isten hogy használta Catherine Kuhlmant. Csodálatos gyógyulások, szabadulások történtek az ő szolgálatán keresztül. És amire elolvastam ezt a könyvet, nagyon megragadott. És azt mondtam, hogy Uram, szeretném, hogyha engem is így tudnál használni. És talán ebben az időszakban volt 96 szilveszterén, amikor a Kázmér Pál testvér felolvasott egy igét Ézsaiás prófétának a 43. részéből. Ne emlékezzetek a régihez, előbbiekről ne gondolkodjat. Imé újat cselekszem, most készül. Avagy nem tudjátok mi? Igen, a pusztában utat szerz, és a kietlen folyó víz. És ez felbátorította a szívem. Azon gondolkodtam, hogy de jó fogsz tenni közöttük. És tudjátok, elég sok idő eltelt azóta, és még ez az ígéret nem valósult. És ezek után nagyon sok áldás jött az én életem. Tényleg kerestem az Urat, teljes szívem, és akartam, hogy az Úr használjon, vigyen el. Nagyon sok helyen megfordultam konferenciák. Reinhard Bonke is imádkozott értem, és éreztem azt az erőt, azt a kenetet az Úrtól kaptam. De amikor megnősültem, akkor elmentem egy munkahelyre dolgozni. Nem tudtam, hogy mi Istennek a terve, de valahogy nem volt békességem ebben a dologban. De mentem előre ezen az úton. És tudjátok, nagyon fontos, hogy az Istennek megvan a terve a mi életünkkel. De mi mehetünk egy másik úton is. De azok az áldások, amik azon az úton lennének, amit az Úr kijelölt a mi számunkra, azt a másik úton nem fogjuk megtapasztalni. Lelkes voltam, igyekeztem az Urat képviselni, a munkatársaim. Ez ment is egy darabig. De aztán újabb és újabb, egyre jobban kerestem. Ez megváltoztatta a szívem. És nem tudtam már úgy az úton. És sok minden történt az élet, de valahol mindig volt bensőség, hogy nem azon az úton megyek el, amit az Úr kijelölt az én számom. És most karácsonykor, hogy az Úr előtt voltam, és eszembe jutottak dolgok. És már sokszor tudjátok, úgy éreztem, hogy Uram, nekem már nincs is esélyem újból beállni abba a tervbe, amit te kijelöltél az én számomra, amit elterveztél nekem. Eszembe jutott egy testvér, voltam egy nagy konferencián, és egyszer csak megállt és profétált, és tudtam azt, hogy nekem szól. Az Úr akarata ez a te életedben. És most eszembe jutott, és megkerestem az interneten, hogy mi van a testvérrel, és egy pár évvel ezelőtt, 60 évesen, az volt a neve, hogy Steve Hill. Ő a Pensacolai óriási amerikai ébredésnek az egyik vezéralakja volt. 60 évesen az úr elszólította. És azt írta a felesége, hogy bár szomorú, hogy elment, de tudja, hogy ott van, ahol a legjobban szeretett volna mindig lenni, az úr közelségében. És az úr elkezdett dolgozni a szívemben, és az évelején kezdtem olvasni az igét, szoktam a Biblia olvasó alapján olvasni, és amikor Jákob életéről olvastam, akkor azt olvastam, hogy tudjátok, amikor ellopja Ézsau elől az atyai áldást, Ézsau meggyűlöli őt nagyon, és eltervezi azt is, hogy megöli. És akkor az anyukája, aki nagyon szerette Jákobot, megbeszélte Jákobbal, hogy küldjék el az ő testvéréhez Lábán. Jákob elmegy, útközben találkozik az úrral, és az úr megígéri, hogy őt meg fogja áldani nagyon. És akkor azon gondolkodtam, hogy Uram, egy olyan gazdag Isten, de meg tudsz áldani bennünket, és miért van az, hogy mégis sokszor úgy érzem, hogy nem ez az áldás, nincs az az igazi áldás, amit te adni akarsz a mi számunkra. És akkor láttam két képet, nem szokott ilyen velem előfordulni. Az egyik kép az volt, amikor láttam egy királyi palotát, ahol az emberek örvendeztek, ujjongtak, és élvezték mindannak az előnyét, ami ott volt. És láttam a palotán kívül koldusokat, akik nélkülöztek, akik szegények voltak. És úgy éreztem, hogy sokszor milyenek vagyunk mindezek a koldusok. Nélkülözünk. Holott az Úr az ő jelenlétében, az ő közelségében tudna tartani bennünket, és az áldásokkal, amik ezzel járnak, azokban részesülhetnénk. És amikor így egy pár nap múlva a gyülekezetben voltam, a dicsőítés alatt szólt hozzám az Úr. És azt mondta nekem, olyan a te életed, amiben van egy tiszta szoba. Tudom, hogy szeretsz engem, és te hívsz mindig, hogy gyere be, Uram, ebbe a tiszta szobába, mert én veled együtt akarok lenni. De a te életedben nem csak egy szoba van, hanem van 4 vagy 5 szoba. És én nem csak egy szobába akarok uralkodni, hanem a teljes életedben, az összes szobádban. És akkor szólt hozzám az Úr a gyülekezettel kapcsolatban, ezt elmondtam januárban a gyülekezetben, hogy így van a gyülekezet is. Vannak testvérek, akik csak 5%-ot adnak az Úrnak, vannak, akik 10, 20, 30, 50, és kevesen vannak, akik 100%-ot adnak az Úrnak. És elmondtam azt is, hogy eszembe jutott az, hogyha én vendégségbe hívok valakit, és csak résnyire nyitom az ajtót az ő számára, akkor nem tudok igazán közösségben kerülni vele. Vagy ha csak a folyosóra engedem be, vagy ha a konyhába, hanem egy vendéget beengedek, és a legfőbb helyre ültetem. És ez az Istennek az akarata, testvéreim. Ő nem csak azt akarja, hogy az életünknek egy pár százalékát nyissuk meg ő előtte, hanem Isten azt akarja, hogy a mi életünknek ő legyen az Ura. És a mi egész életünkben szeretne ő uralkodni. És ezt elmondtam a gyülekezetben is, és tudom azt, hogy Isten munkálkodni akar a mi életünkben. De tudjátok, ahhoz, hogy ez megvalósuljon, ahhoz nekünk komoly feladatunk van. És azt olvassuk az Isten igéjébe, az Efézus beliekhez írt levélben, 6. rész 10-11. verse. Végezetre, atyám fiai, legyetek erősek az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltözzétek fel az Istennek minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravasságával szemben. Az Úr meg akar erősíteni bennünket. Én most felbátoríthatlak itt benneteket, azt a saját életemből tudom, de jönnek a hétköznapok. És hogyha neked nincs személyes kapcsolatod, közösséged az Úrral, lehet, hogy holnap még lelkes vagy, de kedden vagy szerdán már ugyanott leszel, ahol előtte voltál. Isten hív egy személyes kapcsolatra. Isten azt akarja, hogy vele közösségbe legyél. Minden nap kezdjed úgy a napot, hogy letérdezz a te lábaidra. Keresed az Úr jelenlétét, olvasod az ő igéjét. Van egy drága testvérem, említettem itt a testvéreknek már a nevét, az a neve, hogy Bódis Miklós. Ő egy református lelkész, Romániában, Erdélyben él. Röviden hadd beszéljek az ő életéről. Őt megújította az Úr. Csodálatosan használja, az evangélista szolgálata van. És amikor 20 évvel ezelőtt megújította az Úr, akkor az egyházba terhes lett az a többieknek. Ugyanis a Szent Szellem erőteljesen használta őt. És elhatározták az egyházi vezetők. Magyarrakta településen született, ott élt, és ott szolgált, és elhatározták az egyházi vezetők, hogy áthelyezik egy olyan romániai településre, ahol alig vannak magyarok, és nagyon rossz körülmények vannak. 9 gyülekezetet kellett pásztorolnia, de több gyülekezetbe Már nem volt Isten tisztelet, mert be volt szakadva az épület, a galambok laktak benne. Tehát már nem is működtek azok a gyülekezetek. És ők erre a helyre küldték. És ő azt mondta, hogy hallotta, amikor a másik szobába beszélték azt, hogy elküldjük ide. És talán egy évig kibírja tovább úgysem, mert meg fog futamodni. És ez a testvér szövetséget kötött az Úrral. Azt mondta, Uram, elmegyek. Egyet kérek tőled, két gyermeke van, nekem is, az én családomnak. Csak minden héten egy doboz margarint, és naponta egy kenyeret adjál az asztalomra, és én szolgálni foglak téged. Azt mondta, hogy mivel magyarul végezte a teológiát, és nem is tudott románul. Az a hely, ahol őt küldték, alig voltak már magyarok. Azt mondja, sajnos most is alig vannak magyarok, kihaltak a magyarok. Én gondolom, hogy a fiatalok eljöttek arról a részről, elmentek akár Magyarországra, vagy Nyugat-Európába. És azt mondta, ő neki románok felé kellett szolgálnia, és nem is tudott románul. Ezért minden reggel 5 órakor kelt, egyik székre letette a magyar bibliát, a másikra a román bibliát, és letérdelt a két szék közé. És így tanult meg románul, hogy az egyik bibliába felolvasta magyarul, és utána románul. 5 évig ment ez így. És azt mondta, hogy 5 órától 7 óráig volt így mindig az Úr jelen. 7 órakor elvitte a gyerekeit az iskolába, és utána 8 órától 10 óráig a feleségével imádkozott, Bibliát olvast, és azt írja le, hogy azt mondja el, hogy 10 órakor, amikor kinyitotta a parókia ajtaját, azt mondta, testvér, volt erő. Ő megfizette az árát. És ezért mondom nektek, ahhoz, hogy legyen erő, hogy az Úr tudjon használni benneteket, annak meg kell fizetni az árát. És ahogy ez a testvér tette, erre bátorít Isten engem és titeket is. Meg kell fizetni az árat. Jó az, hogyha azt mondjuk, hogy Uram, küldje engem, de ennek megvan az ára. De az Úr támogat ebben bennünket, segíteni akar bennünket. Az ő szent szellemének erejét adja. Isten azt mondja az ő igéjében, az apostolok cselekedete első részében. Vesztek erőt, minél utána a szent szellem eljön rátok, és lesztek nékem tanúim. Tudjátok, mi a baj? Miért nem tudunk tanúk lenni? Mert nincs erő az életünkben. A héten készültem, talán szerdai nap volt, az Úr nagyon megérintett, betöltött az Úr. Jött hozzám egy ismerősöm, valamit akart, és egy pár szóban beszéltem vele, kérdeztem, hogy hogy van. Elmondta, hogy hogy van betegségei, problémáit, és azt kérdeztem tőle, mondhatok egy áldást az életedre? Mert az volt a szívemben, tudjátok, ott volt az Úr jelenlét. Nem érdekelt engem, hogy ő kérje, nem, megtehetem, mondta, hogy igen. Rátettem a kezemet, imádkoztam érte, és tudom, hogy az Úr megérintette. Úgy ment el, hogy az Úr szólt hozzá. De hogyan történt ez? Úgy történt, hogy az Úr jelenléte ott volt az én élet. Testvéreim, ha az Úr hagyjátok, hogy átformáljon titeket, hogy újjátegye az életeteket, nem probléma, hogy bizonyságot tegyetek valakinek ebben a városban. Pillanatok alatt, tudjátok, mi történik? Itt fognak sorbálni az ajtóban, nem fogtok elférni. Nem kell több ember, egy pár ember kell csak, akik teljes szívvel az Úrat akarják szolgálni. Hallottam egy történetet, hogy Finnországban kitört az ébredés, ez nem tudom pontosan melyik időszakban volt, és a lelkipásztorok összejöttek imádkozni. És megjelent egy 84 éves mama, és szólt ezekhez az emberekhez. Azt mondta nekik, testvérek, eddig vittem a terhet, de most már vegyétek át, mert nem tudom tovább vinni. Az Úr azért kezdett ott munkálkodni, mert ez a 84 éves hölgy a térdein az Úr előtt volt folyamatosan, és könyörgött, hogy az Úr látogassa meg őket. De hogyha visszaemlékeztek, talán többen láttátok az Átalakulások című kazettát, és ott szó volt arról, hogy a Velszi ébredés talán az 1700-as években volt, hogy hogyan kezdődött el. Két idős hölgy folyamatosan a padláson imádkozott egy gyertyafénynél. És az ő imájuk hatására jött Isten látogatása a nemzetük életére. Tehát nem mondja senki azt, hogy ő alkalmatlan, akárhány éves vagy itt, testvérem. Az Úr bárkit tud közöttetek használni. Lehet, hogy csak abban, hogy leborulsz a térdeidre, és folyamatosan közben jársz. De az Úr akar titeket ebben használni. Fel akar emelni te benneteket, meg akar erősíteni benneteket. De, ahogy olvastam, nagyon fontos az, hogy legyetek erősek az Úrban és az ő hatalmas erejében. Mert az ördög nem nyugszik, és ő nem akarja ezt hagyni. Hallgattam egy tanításba egy testvérnőnek a bizonyságát, aki azt mondta, hogy elhatározta, hogy nem engedi, hogy az ördög elvegye a békességét. És bármi történjen is a következő napokban, ő arra figyel, hogy az Istennek békessége megmaradjon a szívében. Azt mondta, reggel, amikor felkelt, és még odaért a munkahelyre, 19 támadása volt. Csak ez idő alatt, a rövid idő alatt. Egy párra emlékszek. Azt mondta, nagyon fáradtan kelt fel. Nagyon erőtelennek érezte magát. Amikor el akart indulni, kiderült, hogy a férje nem csak a saját kulcsát vitte, hanem az övét is. Nem tudta bezárni az ajtót. De az úrra bízta, ott hagyta nyitva az ajtót. Elindult a buszon, kiburult a táskája. A munkahelyről küldtek egy SMS-t, hogy már pedig ilyen és ilyen feladatokat neki ma el kell végeznie. Nem emlékszek mindenre, de azt tudom, hogy azt mondta, 19 támadása volt. Az ördög munkálkodik. Tehát azt mondja Isten igéje, hogy aki áll, az vigyázzon, hogy el ne essen. De hogy tudunk megállni? Ahogy mondtam, hogy ott vagyunk az Úr jelenlétében. Mert ha ott vagyunk az Úr jelenlétében, akkor nem tud velünk mit kezdeni az ördög. Akkor meg tudunk állni, meg tudunk maradni ő benne. Hallgattam egy tanítást, és abban tanított a testvérem, hogy az ördög keresi a rést. És hogyha nem figyelünk, akkor minden egyes résen bevisz egy téglát. És a végén ezekből a téglákból bástyát épít. És tudjátok, amikor felépítette a bástyát, akkor nagyon nehéz azt mondani, hogy hát ezt és ezt csinálom. Akkor sajnos, hogy alárendelt állapotba kerül. És eszembe jutott ezenekkel a gondolatokkal kapcsolatban Saul élete. Sault elhívta az Úr, hogy szolgáljuk, hogy Sámuel felkente királya. És Saul jó állapotban volt, amikor elment Sámueltől, találkozott a profétákkal, és azt olvasuk, hogy ő is révületbe került. Az Úr jelenléte ott volt az ő életében, így kezdte a királyság. Csak egy valamire nem figyelt, hogy rések voltak az élet. És az ördög megtalált. Az igét olvassuk, akkor látjuk azt, hogy nem késett Sámuel, és azt olvassuk, hogy Saul meg már megijedt, mert a nép elkezdett elszéledni mellőle, és nem várta meg Sámut, és bemutatta az áldozatot. És ez egy engedetlenség. Később, amikor harcba mentek, akkor azt mondta az Úr, hogy az amellekiták voltak, ugye? Akkor azt mondta az Úr, hogy írts ki ezt a népet teljesen. Ne hagyjál semmit. És tudjuk jól, hogy engedetlen, és megtartotta azokból a dolgokból, amiket ott szereztek. Majd később, amikor megtudta Sámueltől, hogy elvett és Dávidot, jött az irigység az ő szívé, és jöttek a gyilkos indul. Látjuk azt, hogy az igében, hogy sokszor pont Dávidot kérte, hogy hárfázzon neki, mert akkor felszabadult. De azt is látjuk, hogy utána ugyanabba az állapba került vissza, amibe volt. Nem találta meg a megbánás útját, nem találta meg a helyreállás útját. És ha tovább megyünk, látjuk azt, hogy jöttek a gyilkos indulatok, meg akarta ölni Dávidot. De Dávidot nem tudta megölni, megölte a papokat, akik segít. És látjuk, hogy mi lett a vég, mikor a filiszteusokkal harcba kell lenni, megkérdezte az válaszolt. Akkor olyan bűnt követett egy jós nőhöz. És ott Sám akart beszélni. De az életének a vége abban a csatán megsérül, én pedig önkezével. Tehát így jutott el oda, hogy a réseken az ördög bevitte a téglát, és felépítette a bástyáját. Nem találta meg a helyreállásnak az útját. Én testvérem, nem tudom, hogy te milyen állapotban vagy. Ahogy említettem neked, és beszéltem az életemről, én is nem figyeltem, és réseket engedtem az életem, és az ördög ezeket a lehetőségeket kihasznált. És nem tudtam azon az úton, az Úrt szeret, de az Úrnál van helyreállás. És az Úr ma helyre akar titeket állítani. Az Úr ma meg akar titeket szabadítani. És erre hívja fel a ti figyelmeteket, hogy kelj fel és világosodjál, mert eljött a te világosságod. És az Úr azt akarja, hogy a te világosságodhoz a népek jöjjenek. Az Úr azt akarja, hogy a te világosságod olyan legyen Komlón, hogy mindenki ismerjen téged. Ha problémád, ha nehézséged van, akkor mondják azt, hogy figyelj, én nem tudok segíteni, de menj ahhoz a testvérhez. Az segített nekem is. És az Úr el tud így készíteni téged. Az Úr használni akar ki téged. Csak azt várja tőled, hogy mondd azt, Úr, hogy Uram, itt vagyok. Használj engem. És a másik fontos dolog pedig, hogy tudd megfizetni ennek az árát. Testvéreim, nem elég elindulni, hanem ez egy komoly harc. És hogyha te ezekben a harcokban naponta győztes tudsz lenni, az ördögnek nem lesz fogása. És előbb-utóbb eltávolodik tőled. Mert látja azt, hogy ez az ember teljes szívvel az Urat követi. És azokban, amikben a hétköznapokban elbuksz, vagy elbuktál az elmúlt időben, az Úr segítségével ő meg tudja adni, hogy te győztes legyél. Elmondtam a gyülekezetbe, hogy volt egy dolog az én életemben is, egy sértődékenység. Ez talán örökség is, amit örököltem, nem tudom, de ott volt az én életemben, és megbántam az Úr előtt. A feleségem főként otthon jelentkezett. Ha mondott valamit a feleségem, sokszor megsértődtem. És ezzel járt egy némaság, hogy nem beszéltem utána, nem tudtam hozzászólni. Hiába tudtam Isten igéjét, hogy ne menjen le a nap a te haragoddal. Egyszerűen ez a sértődöttség ott volt bennem. Nem figyeltem, és itt bejött az ördögnek egy téglája. De az Úr, hiszem azt, hogy megszabadít ettől. És tudjátok, mi a rossz? Hogy meglátom az egyik gyermekembe, hogy ő is ugyanilyen sértődékeny. Amikor az egyik kislányom indulatos volt, megkérdeztem tőle, hogy miért vagy én indulatos? Azt mondta nekem, mert apa, te is ilyen. És elszégyeltem. Uram, nem azt akarom, hogy ilyen örökségeket adjak át az ingyen, hanem azt akarom, hogy a jót lássák meg. Uram, változtasd meg az én szívemet, változtasd meg az én életem, és szeretném azt, hogyha valóban, amit elmondtam az elején, az én gyermekeim az Úrnak szolgál. Testvéreim, csodálatos az Úr, és nagy dolgokat tud véghez vinni a mi életünkben és a ti életetekben. Én úgy jöttem ma el közétek, hogy hiszem, hogy ez az üzenet az Úrtól van, testvéreim. Ez az üzenet ma azért hangzik el, mert az Úr nagy dolgokat akar tenni közöttetek, és fog is, hogyha ti, amit most hallottatok, ezt igyekeztek megvalósítani a ti életetekben. Az Úr fogni fogja a ti kezeteket, erősíteni és bátorítani fog benneteket egyenként. Én azért bátorítalak benneteket, nagyon nagy segítség volt az én életemben az is, hogy több mint egy éve van egy imacsoportunk. Mikor jöttek a nehézségek a gyülekezetben, akkor elkezdtünk imádkozni. Mivel összejönni nem tudtunk, ezért Messengeren keresztül tartjuk a kapcsolatot, és az első időszakban hónapokon keresztül minden este imádkoztunk. Egy órán keresztül. Aztán később folytattuk ezt az imádkozást, most hetente háromszor imádkozunk egy-egy órát. De bátorítalak benneteket, hogy akár egy ilyen lehetőséget ragadjatok meg. Nagyon egyszerű, hogyha valaki egy hívást tud indítani a Messengeren a telefonjáról, a többiek belépnek, heten nyolcan be tudnak lépni. És tudjátok, egyenként tudtok imádkozni. Egyenként, esténként tudjuk bátorítani egymást. És azt éreztem, hogy ezen az imán keresztül is formálta az Úr az én szívemet. És formálni akarja így a ti szíveiteket is. Bátorítsátok, erősítsétek egymást. Tudjátok, mennyire fontos szolgálata, bátorítás szolgálata? Sok-sok egy-egy jó szó, ha azzal tudjátok egymást bátorítani, a családtagjaitokat, a gyermekeiteket, azzal falakat lehet lerombolni. Isten így akar használni benneteket. Én azt szeretném, hogyha úgy mennétek el ezen a mai napon, hogy nem csak egy elhatározás születne a ti életetekben, hanem mindez, amit itt el tudtam mondani, azt meg is tudnátok valósítani. Én ma szeretnék itt imádkozni. Jó, és azt kérem tőletek, hogy csukjátok be a szemeteket, és fogunk majd imádkozni, de én megszólítalak benneteket, és megkérdezem, és hiszem, hogy az Úr kérdezi tőletek, hogy ki az, aki szeretne ebben a szolgálatban részt venni, ki az, aki szeretne teljes szívvel, szeretni teljes szívvel követni az Urat. Azt kérem, hogy tegye fel a kezét, és fogok értük imádkozni, fogok értetek imádkozni, hogy az Úr segítsen meg, hogy ebben a szolgálatban meg tudjatok állni. Uram, te látod